Sziasztok, a dzsungelharcot halljátok. Mai vendégen Deli Ága Ákos, a TalkBot, mondanám így chat gyártó, chat programozó, most már mit lehet mondani, már nem startup vagytok.
Scale-up
cég ügyvezetője. Szia!
Szervusztok, üdvözlök minden hallgatót!
Azt kérdezném, hogy könnyen ráérezel-e helyzetekre, emberekre?
Azt gondolom, hogy ez az egyik erősségem, igen, tehát, hogy személyiségemből adódóan könnyen veszem fel a kapcsolatot emberekkel, és könnyen is rájuk tudok hangolódni. Ez egészen gyerekkorom óta így van, tehát, hogy amúgy mérnök informatikusként végeztem, de nem programoztam egy percet se, tehát végig az üzlet érdekelt, és az üzletnek is az emberi vonatkozása.
Azért kérdeztem, mert egy előadásodban elmesélted a sztoritokat a NASDAQ-kal. Ugye a NASDAQ egy nagy amerikai részvénytős, de így nagyon leegyszerűsítve, és ők mindenféle programokat indítanak, mondjuk így, hogy edukációs programokat, hogy a kisbefektetők minél bátrabban fektessenek be, és azt mondta a tőzsdevezetője, hogy kéne nekünk egy chatbot is, és éppen ott voltál, és rögtön jelentkezte, hogy jó lesz a miénk.
Nem pont így volt, még ennél jobb volt a helyzetfelismerés, mert igen, volt egy előadás, a NASDAQ marketing igazgatója beszélt arról, hogy mennyire fontos a piacnak az edukációja, hogy tanítsák a fiatalokat arra, hogy miért jó akár tőzsdére vinni a cégüket, vagy csak befektetni tőzsdei cégekbe, és ezért mennyire fontos, hogy ők kommunikáljanak olyan csatornákon, mint az Instagram, vagy a Snapchat, vagy a TikTok manapság, hogy nem várhatja el egy ilyen nagy intézmény, hogy a fiatalok jöjjenek hozzá, az intézménynek kell kommunikálnia ott, ahol a fiatalok vannak, és az ő nyelvükön. És
csak ez volt az a pont, hogy mekkora kulturális különbség.
Igen, ez egy óriási szemléleti különbség, ami nekem nagyon megragadt azóta is, és ezt használom a mai napig az életben, és én ott konkrétan feltettem a kezemet a teremben, hogy azon gondolkozott-e, hogy egy chatbotot csináljon magának a NASDAQ, és azt mondta, hogy igen, ez a következő elem a listáján, és akkor az előadás végén oda sétáltam hozzá, hogy hát épp indítunk egy céget, azért mondom így hezitálva, mert ott semmi nem volt, tehát hogy egy gondolat volt, hogy indítsuk a céget, és hogy esetleg megfontolná-e, hogy tőlünk vegye a NASDAQ a chatbotot. És azt mondta, hogy persze, két nap múlva jöhettek és pitcheljetek, tehát hogy mutassátok be az értékajánlatát a cégnek. Hát nem nagyon aludtunk, mert akkor kitaláltuk a cégnevet, a logót, csináltunk egy prezentációt.
Ott született meg a TalkBot?
Ott New Yorkban született meg a TalkBot név, a logó, az első prezentációnk, és bekopogtattunk ehhez az úriemberhez, hogy a prezentációt lenyomjuk, és bekísért minket konkrétan abba a szobába, ahol a cégek a NASDAQ tőzsdét el szokták indítani. Van egy ilyen ikonikus óriás asztal mögötte a képernyővel, ahol csúsznak egy ilyen csúszószövegben a különböző árfolyamok, és ott egy ilyen koktél asztalhoz irányított minket, egy ilyen emelt asztalhoz, és mondta, hogy na akkor mondjátok, srácok. Úgyhogy az én első TalkBotos sales tárgyalásom az a NASDAQ-nak az indító termében volt. Tényleg ikonikus, a Times Square-re nyílik a kirakat, és ott láttuk az embereket mellettünk, ahogy sétálnak az utcán, úgyhogy hát remélem, hogy talán az egyik utolsó mozdulat is ott lehet, hogy mondjuk a NASDAQ-on tőzsdére visszük a céget. Ez egy szép keretes szerkezet lenne.
Ez egy ilyen egyébként amerikai stílusú belépő. Honnan volt benned meg ez a, mondjuk így bátorság, itt magyar, kelet-európai, közép-kelet-európai szemmel nézve, nem tudom, hogy hányan tették volna fel a kezüket, hogy kedves NASDAQ, amelyek ugye egyébként forgalmát tekintve, volumenét tekintve a világ második legnagyobb tőzsdéje, így megjegyezni, hogy itt vagyok én.
Hát,
szóval ehhez kell egy magabiztosság.
Kell egy magabiztosság, meg igazából, hogyha belegondolunk, akkor mi veszíteni valon volt.
És még céged se volt.
És még céged se volt, semmi nem volt. Tehát a legrosszabb eset az azt jelenti, hogy nem, vagy nem érdekel tőled, és akkor ennyi. Tehát, hogy én azért a cégalapítás óta nagyon-nagyon sok elutasítást kaptam, akár befektetőktől, akár ügyfelektől. Tehát az, hogy meglegyen az emberben az a kitartás, ebbe is szerintem viszonylag erős vagyok, hogyha fejembe veszek valamit, és van egy vízióm, hogy mit akarok csinálni a céggel, akkor akkor egy-egy nem, vagy több száz nem, az lepattan igazából. Annyira mozgat az, hogy ahol viszont elfogadnak minket, ott értéket teremtünk, és tudom, hogy jót csinálunk, hogy hát aki nemet mond, az még nem jött rá, hogy mi jót csinálunk, és majd később rájön.
Egy interjúban magad is dzsungelharcosnak nevezted magad.
Igen, ez feltűntem, hogy nem is tudtam, hogy most miattam ez az epizód lesz dzsungelharc, aztán rájöttem, hogy ez a műsornak a neve. De igen, ez a vállalkozós díj, ez az amúgy ilyen dzsungelharcra hasonlít eléggé.
És hogy értette a dzsungelharcot?
Én úgy értem a dzsungelharcot, hogy van egy vízió a fejemben, hogy hova akarok eljutni, és ez egy járatlan út. Tehát egy startupot építünk, az definíció szerint általában egy digitális cég, ami nagy nemzetközi terjeszkedést képes megvalósítani, és valami újat, valami innovációt visz a piacra. Tehát ilyen még nem volt, és mi piacot is építünk. Tehát sokszor az ügyfeleknek mi mondjuk el egy problémájukat, akkor ébrednek rá, hogy ez nekik probléma, és mi mutatjuk meg a megoldást, hogy van rá egy megoldás, és egy hitet kell ébresztenünk arra, hogy igen, ez a probléma megoldható, és velünk jöhetnek az úton. És ez egy abszolút járatlan út, kicsit úgy, mint ugye a dzsungelharcosok, ahhoz, hogy átvágjanak a dzsungelen keresztül, mert amúgy mondjuk túl hosszú lenne az út, vagy oda se érnének soha, fel kell készülniük ott mindenféle élő és élettelen dologra, ami az életükre tör, vagy hogy megakadályozzák őket a céluk elérésében, ezen át kell vágni, és én is úgy érzem, hogy ezeken szépen eddig voltak bőven akadályok, de átvágtunk.
Egy leírásban azt olvastam, hogy kommunikációt automatizáltok, ez egyik fő terméketek, a másik pedig cégen belüli kommunikációt digitalizáltok, ugye ez két különböző terület. Nem vagyok egyedül talán, de lehet, hogy a kisebbséghez tartozom, amikor azt hallom, hogy automatizált kommunikáció, akkor nem jutnak eszembe pozitív dolgok. Gépieség jut eszembe. Érzéketlenség.
Van egy ilyen vetülete talán ennek a szónak. Mi azt látjuk, hogy ez egy trend, ami egyértelműen a mi irányunkba hajtja a piacot. Ami az, hogy az emberek azonnali választ szeretnének a kérdésükre kapni. És hogyha megnézzük, hogy mi ennek az alternatívája, ugye az automatizált válaszoknak, ugye az emberi válasz lehetne mondjuk egy ilyen, de látjuk, hogy az emberek, ugye akkora zajban élünk, akkora információ túltengésben vagyunk, hogy igazából meg se akarjuk érteni. Felmegyünk egy weboldalra, vagy kapunk egy ügyféltájékoztatót, ki az, aki elolvassa. Tehát veszünk egy autót, van hozzá egy 600 oldalas kézikönyv, és nagyon kevesen olvassák el ezt szerintem töviről hegyire, de kérdéseink vannak ezzel kapcsolatban bőven. És ilyenkor, hogyha ez statisztika, tehát hogy adatokat fogok most mondani, hogyha valakinek az a kérdés, valakinek azt a kérdést tesszük fel, hogy egy robottal szeretne, egy chat robot, egy mesterséges intelligenciával beszélgetni, vagy emberrel, akkor 51% emberrel szeretne nagyjából beszélni, amit úgy is mondhatok, hogy 49% nem emberrel szeretne már most. És hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy szeretnéd megpróbálni, hogy egy mesterséges intelligenciától azonnali választ kaphatsz, és ha nem tud válaszolni, akkor jön egy ember, vagy rögtön emberrel szeretnél beszélni, akkor több mint 80% már ezt a módot választja, hogy megpróbál egy mesterséges intelligenciától azonnali választ szerezni, és utána meg csak emberhez. Tehát az azonnaliság a felgyorsult világunkban fontosabb. Én azt szoktam mondani, hogy nem arra törekszünk, hogy kizárólagos legyen a chatbotok használata, mint ügyfélkommunikációs csatorna, viszont azt mondjuk, hogy a visszatérő egyszerűbb kérdések megválaszolására rendkívül alkalmas. És egy másik vetület, ami a mottója a cégnek, hogy a kreativitás a miénk, a többit bízzuk a robotokra. Ez azt jelenti, hogy azért az ügyfélszolgálat, azt tudjuk, hogy az egyik legnagyobb fluktuációt tapasztaló pozíció, tehát egy-két évig vannak ott maximum az emberek általában, ebben kiégnek, nagyon sok visszatérő kérdésre kell válaszolniuk. Tehát az ügyfélszolgálatosok is, hogyha arra tudnak koncentrálni, hogy a beérkező ügyfeleknek tanácsot adjanak, problémát oldjanak meg, és az egyszerű kérdéseket pedig egy ilyen robot megválaszolja, akkor a felhasználó gyorsabban jut válaszhoz, és hogy a tanácsadásra van szüksége, akkor pedig egy sokkal képzettebb, türelmesebb emberrel van dolga, mint hogyha ugyanaz a kérdés lenne. Tehát nekünk most van több mint 100 rendszerünk, és látjuk, hogy miket kérdeznek meg az emberek, Tehát most erre a legtriviálisabb példa, egy kicsit vicces is, van egy bevásárlóközpont ügyfelünk, ahol a top három kérdés a nyitvatartás, a parkolási díjak, és a harmadik, ez a vicces része, hogy hol van a mostó. És kicsit nehéz épésszel felfogni, hogy valaki ott áll egy nagy bevásárlóközpontnak a közepén, hívja a természet, és ahelyett, hogy felnézne, és körbenézzen, és megnézze, hogy hol van a mosdó, ahelyett előkap egy telefont, ír egy chat csatornán, a Facebook Messengeren mondjuk a bevásárlóközpontnak, és elvárja, hogy hamarabb válaszoljanak neki, mint hogy valami baj történjen. Mert ugye hívja a természet, és ez, ilyenből mondjuk napi több száz van.
Ahhoz, hogy ezek a rendszerek, ezek a chatbotok jól működjenek, hát annak az alapja a mesterséges intelligencia. Hát ami most egyébként hirtelen olyan sláger téma lett a sajtóban, legalábbis lehet, hogy csak azért, mert készültem a beszélgetésünkre, de hogy nagyon mindenhonnan szembe jönnek, és egy darabig ugye ez a szféra ment a maga útján, ment a fejlesztés. Mi történt szerinted, hogy hirtelen ez ennyire felszíne került? És hol áll most a mesterséges intelligencia tudása, mondjuk így?
Mi 2016-ban indítottuk a céget, amikor az történt, hogy globálisan megnyílt ez a piac, mert az összes nagy chat csatorna, amit a privát életben használunk, engedélyezte, hogy ilyen chat robotok megjelenjenek a platformján. És ezzel gyakorlatilag olyan globális kommunikációs platformja lett a chat robotoknak, ami egy nagyon nagy növekedést adott ennek az iparágnak, azóta is évi 20-30%-ot nő.
Egyet hadd kérdezzek meg, hogy a robot alatt, tehát a köznyelv az valamilyen gépezetet érint, ért, ez egy program.
Ez egy szoftverprogram, aminek írok, vagy mondok valamit, ő megérti és választat. Mm-hmm. Tehát, hogy kommunikációt
automatizál. Ez csak egy szoftver.
Ez egy szoftver. És van egy olyan szent grál, ami az általános mesterséges intelligenciának a fogalma, hogy kvázi bármit kérdezhetek tőle, akkor válaszolni fog. És azt szoktuk mondani, hogy ez mondjuk céges környezetben nagyon-nagyon veszélyes, mert hogyha mondjuk egy kiskereskedelmi lánccal csetelek, akkor miért kéne tudni annak a rendszernek, hogy milyen az időjárás, vagy hogy nem tudom, Londonban mennyibe kerül egy repülőjegy, ugye? Nincsen
hány felesége volt hetedik vagy nyolcadik Henrik?
Igen, hogy mikor volt a Mohácsi csata, vagy tehát, hogy ilyeneket megkérdezhetünk tőle, de jobb is, ha nem válaszol, mert nem ez a lényege a rendszernek. De a nagy tech óriások, ugye akár a keresőmotorok miatt, vagy amiatt, hogy ilyen személyi asszisztenseket adjanak, ezt ilyen szent grálként kutatták, és nagyon durván és nagyon csúnyán ebbe belebuktak többen. Az összes tech óriás milliárdokat költött, és tavaly 2022...
Bocsánat, hogy megértsem, tehát azért buktak bele, mert túl sokat vártak el, azt szerették volna, hogy ezek a nevezzük robotok, vagy ezek a szoftverek nagyon sok mindenre tudjanak válaszolni.
Igen.
Közelítsenek az emberi intelligenciához.
Igen, közelítsenek az emberi intelligenciához, mindenről tudjanak tájékoztatást adni. És mondok egy konkrét példát, a Microsoft még talán 2017-ben egy Tay nevű chatbotot rakott ki, hogy ez öntanuló lesz, és akkor a Twitterről mindenféle információkat megtanult. Na most egyetlen nap alatt ez a rendszer náci lett és pedofil, mert az ottani trollok, azok elkezdték betanítani. Ugye a chatbot nem tud gondolkozni, nem tud tényeket ellenőrizni, és direkt rossz indulattal félretanították a felhasználók ezt a chatbotot. Azóta is, hát ez egy iskola példája annak, hogy hogyan nem szabad csinálni. Majd utána 2-3 évvel később kiváltták egy új verzióját, azt mondták, hogy hú, hát ez szuper, és ennek, hogyha valaki azt mondta, hogy boldog karácsonyt, akkor arra azt válaszolt, hogy elnézést, a vallásról és politikáról inkább nem nyilatkoznék. Tehát érezzük, hogy ez egy kicsit talán meg a lónak a túloldala, és átestek rajta elég csúnyán, ez sem működött. A Facebooknak a mesterséges intelligenciája rövid idővel az elindítása után elkezdte szídni a Zuckerberget, a saját főnökét és tulajdonosát, mert mondta, hogy milyen rossz vezető, meg üzletember, meg a különböző rosszakat mondott róla, hát le is kapcsolta ugye a Zuckerberg ezt a mesterséges intelligenciát.
A robotok lázadása. Ugye?
A robotok lázadása, és gondoljunk vele, hogy milyen rossz lenne a cégnek, aki elindítja, hogyha mondjuk fel akarunk venni egy személyi hitelt, és a mesterséges intelligencia tudván az univerzum minden tudását, azt mondja, hogy szerintem inkább spórolj, és ne vegyél fel személyi hitelt, nem biztos, hogy most egy új tévére van szükséged. Vagy azt mondaná, hogy van egy másik bank a szomszédban, ott éppen alacsonyabb a kamat, inkább azt vett fel. tehát hogyha túl bő a tudása egy ilyen mesterséges intelligenciának, akkor akkor az gondokat okozhat, akár ugye a tényellenőrzés kapcsán, akár abban, hogy egyszerűen irreleváns információkat is tudni fog az adott kontextusba, és visszatérve az eredeti kérdésedre, elnézést, hogy ilyen nagy varga betűt tettem, de szeptemberben az OpenAI nevű céget ChatGPT, tehát magyarosan ChatGPT nevű rendszert kitett, amit érdemes amúgy kipróbálni a hallgatóknak.
Igen, és ezzel is tele van a sajtó.
Tele van vele a sajtó, mert egy elképesztő élmény, tehát szinte bármit tudok neki írni, és elsőre és általában másodikra is nagyon jónak tűnő választ ad.
Tehát akkor ez nem a minden tudás felé haladás?
Abszolút a felé haladás, és egy óriási lépés, mert maga szövegértésben is szintet ugrott, tehát egy komplex kérdést felbont, megért, tényleg értelmez, látható, és a válaszokat pedig generálja. Tehát nem fixen betanított szövegek vannak, hanem ő generál szövegeket. És hogyha azt kérem,
tehát
hogy...
összerakja, mint mi...
Összerakjunk, hát egy picit jobban általában.
De hogy a mechanizmus az úgy működik, hogy igen, feltettek egy kérdést, hogy mikor volt a mohácsi csata, és akkor összerakjuk a lehetséges, vagy kik voltak a résztvevők, és ő szépen összerakja.
Ennél sokkal durva, mert ha azt kérem, hogy mondjuk az egri csillagokról írjon egy 1000 szavas fogalmazást, akkor 5 másodpercen belül ott lesz egy szinte tökéletes fogalmazás pont 1000 karakterrel, bevezetés, tárgyalás, befejezés, főbb tények rendben vannak, tudok szerelmes levelet iratni a feleségem részére, láttam olyat, hogy egy iskolaigazgató a tanévnyitó beszédet ezzel iratta meg. Mondta, hogy mi az iskola profilja, mik a stratégiai tervei, és ezt fűzze bele egy 2 perces beszédbe magyar nyelven, és megírja a rendszer.
Ez hogyan csinálja? Tehát annyi mindent megkutatja a neten? Vagy ezt hogy csinálja?
Ugye ez pontosan nehéz megmondani, hogy hogyan csinálja, ebbe több milliárd dollárt öltek, hogy kifejleszik, de az látszik, hogy egy szinte szabad szemmel végtelennek tűnő tudásbázis van mögötte, teljes könyvtárak, tudástárak, Wikipédia, stb. És úgy tűnik, hogy ebből egy ilyen statisztikai alapon jósolja, hogy milyen szavak jönnek egymás után. Ez is az egyik nagy hátránya, hogy megkérdezem tőle 2-szer ugyanazt, és mást fog válaszolni.
Ez szintén mondjuk egy...
Hát igen, de mondjuk megkérdezem a nem tudom, Magyar Nemzeti Bankot, hogy mennyi az alapkamat.
Arra nem jó, hogyha 2 különböző válasz születik.
Arra egy jó válasz van. Tehát ez megint csak a céges használatnak egy komoly gátja. Illetve persze viszonylag könnyű átverni, vannak logikai buktái, nem gondolkozik, nem következtet, nincsenek asszociációi, nem talál ki új gondolatokat, de múltkor egy ismerősöm azt mondta, hogy egy agrár cégnél megnézte, hogy a traktor guminyomás ideális beállításáról tájékoztassa a rendszer, és amúgy ő értette ez a témához, tehát tudta ellenőrizni az instrukcióknak a helyességét, és azt mondta, hogy szuper jó választ adott.
Ez mennyire veszélyeztet például benneteket? Mert ha én jól értettem, akkor ti a mesterséges intelligencia szakmából vagy területből egy határozott szegmenst választotok ki, tehát nem mindennel foglalkoztok, hanem egy nagyon határozott szegmens felé mentek. Na ilyenkor veszélybe vagytok-e, vagy nyilván nem, mert elég nyugodt az arcod, de hogy viszonyul ez a kettő egymáshoz?
Ez a áttörés, nevezhetjük ezt szerintem nyugodtan áttörésnek.
Ezt nevezhetjük áttörésnek?
Abszolút, tehát ez egy új korszak a chatbotok meg a mesterséges intelligencia területén, hogy generálunk ilyen tartalmakat, ez tényleg egy áttörés, és az látszik, hogy ez ad egy olyan élményt az átlag embernek, vagy akár üzletembereknek is, hogy ez most felfutott a sajtóban, erre megnőtt az igény, és a végfelhasználóknál is már látjuk, hogy többet használják a chatrobotjainkat azóta, hogy nagyobb az elvárásuk, több dolgot kérdeznek tőlük, mélyebb dolgokat kérdeznek tőlük. Tehát van egy bizalom inkább ez iránt, a technológia iránt, és egy nagyobb igény a cégek részéről. Tehát ez mindenképpen jó. Mi eddig is amúgy azt mondtuk a céges stratégiánkban, hogy mi nem a mesterséges intelligenciát magát fejlesztjük, hanem különböző nyílt forráskódú, már nagyon komoly lefejlesztett technológiákat használunk, és ezeket tesszük egy üzleti eszközzé. Tehát mi olyan dolgokat fejlesztettünk rá, ami mögé, mint motort, akár a ChatGPT-t is be lehetne tenni, egy üzleti vagy licenc elszámolás alapján, de utána mi tanítjuk be ezeket a rendszereket, ugyanis akkora tudásbázis van a ChatGPT-nek, hogyha ezt berakjuk mondjuk egy bankba, vagy egy gyógyszertárba, vagy egy nem tudom mibe, ott, ott azért inkább ne írjon eszét a Mohácsi csatáról, uh-huh. vagy az egri csillagokról, hanem csak arról tudjon válaszolni, viszont arról nagyon jó válaszokat adjon, ami éppen az adott cégnél egy releváns tartalom.
Nálatok ez egy foglalkozás, ha jól olvastam, vannak ilyen intelligencia tanítók.
Igen, robottanítók.
Robottanítók, igen, vannak ilyen munkatársaitok. Ezt ti találtátok ki, vagy hozta az életet, hogy eleve így indultatok, vagy erre rákényszerültetek?
Szerintem ezt nem gondoltuk előre, hogy ilyen lesz, viszont, uh-huh. viszont gyakorlatilag az első kollégánk az alapítók után egy robottanító volt. Az elején még nem így hívtuk, hanem ő egy kreatív marketing szakember, amúgy az István Fizoli, uh-huh. ha valaki ismeri, és utána lett neki egy kolléganője, Fodróci, akivel szintén lehet interjúkat olvasni, ő pedig egy nyelvész. Tehát nem műszaki háttérről jönnek, hanem inkább tényleg a szövegírás, a hogyan fogalmazzuk meg típusú kérdésekre adnak ők választ, és ez egy nagyon-nagyon fontos pozíció lett évek alatt. Odáig ment a dolog, hogy már a fejlesztési terveinknek egy részét ők diktálják, mert ők látják, hogy hogyan használják a rendszereinket a felhasználók, és mi az, amire esetleg még nem annyira jól tud válaszolni, tehát mit kell még belefejleszteni, hogy jobb legyen. Úgyhogy ez egy kritikus szakma, és egy ponton rájöttünk, hogy amúgy ez egy új szakma, tehát ez a szakma nem létezett egy pár évvel ezelőtt,
és akkor
beszéltünk erről újságírókkal, és nagyon tetszett nekik ez a sztori, mert tényleg kesztyűkészítő már annyira nincsen, de chatbot tanító meg már van, úgyhogy ez tényleg egy izgalmas sztori, ami érdekli, úgy tűnik az embereket szerencsére, hogy ki az, aki betanítja ezeket a mesterséges intelligencia robotokat.
Most hallgassunk egy kis zenét, utána folytatjuk.